Ez itt a Véleményeken túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adása, amelyben társadalmi, politikai kérdésekről és jelenségekről beszélgetünk a tudomány nyelvén közérthetően. Sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk a Kutatóközpontban folyó munkába.
Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki itt van. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan eljöttetek. Egy nagyon különleges alkalom a mai, amely egyben a Véleményeken túl podcastnak is egy fejezete lesz. Egy könyvbemutatót tartunk, egy különlegesen örömteli könyvbemutatót, amelynek a szerzőit, illetve a három szerzőből kettőt köszöntök itt nagy örömmel, illetve a beszélgetést vezető kollégát, tehát a szerzők, akik meg fognak szólalni, Krisztina Rácz, a Babes-Bolyai Egyetem szociológiai tanszékének vezetője, a szegénység és egyenlőtlenségek mérésének és etnikai vetületeinek, a roma kisebbségnek nemzetközileg elismert szakértője. Talán érdemes kiemelni legutóbbi könyvét, amelynek címe Racialized Labor in Romania, Spaces of Marginality at the Periphery of Global Capitalism, ezt a Palgrave kiadó adta ki 2019-ben. A kötet másik szerzője, Szikra Dorottya, kollégánk itt a Társadalomtudományi Központ Szociológiai Intézetében, de közben ő a CEU-nak is vendégoktatója. Ő nagyon sok mindennel foglalkozik, legfontosabb területe talán a szociálpolitika a közép-európai régióban, és legújabb kutatási területe az autokratizálódó jóléti államok. Ehhez kapcsolódóan rengeteg fontos publikációja jelent meg, talán egyet emelnék ki, Kerem Öktemmel, egy török kollégájával 2022-ben megjelent cikkét, An Illiberal Welfare State Emerging, Welfare Efforts and Trajectories Under Democratic Backsliding in Hungary and Turkey, as a Journal of European Social Policy-ban jelent meg. A harmadik szerzőt most sajnos nem lehet velünk, őt majd bemutatjátok. Viszont nagy örömmel köszöntöm Szabó Imrét, aki ezt a beszélgetést vezetni fogja. Ő a CEU Politika Tudományi Tanszékének oktatója. Kutatási területe az összehasonlító politikai gazdaságtan, szakszervezeti mozgalmak és érdekegyeztetés, számos publikációja jelent meg vezető nemzetközi folyóiratokban. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor átadom a szót nektek.
Köszönöm szépen a bemutatást. Én is szeretettel köszöntöm a podcast hallgatóit, és mindenkit, aki jelen van itt, a mai felvétel élő. Itt vagyunk a Tóth Kálmán utcában, a Humántudományok Kutatóházában. Ahogy ez már elhangzott, ez a beszélgetés könyvbemutató is egyben, és egy olyan könyvről fogunk beszélni, amely tavaly 2022-ben jelent meg angol nyelven, a Pittsburgh University Press kiadónál. A könyv címe magyarra lefordítva Anyák, családok és gyermekek, családpolitika Lengyelországban, Magyarországon és Romániában 1945 és 2020 között. Kötet három szerzős, és ebből a három szerzőből kettőt köszönhetünk ma itt, Krisztina Rácot és Szikra Dorottyát. A harmadik szerző Tomás Inglot, aki a Minnesota State University egyetemi tanára. Ő nem tud itt lenni, de ezt a távolságra való tekintettel valószínűleg elnézzük neki. Én mielőtt belevágnánk a kérdésekbe, szeretném elmondani, hogy én miért gondolom úgy személyesen, hogy ez a könyv minél nagyobb publicitást és minél több méltatást érdemel. Szóval amikor olvastam a könyvet, akkor leginkább azt tűnt fel, hogy mennyire jól ötvözi ez a könyv a társadalomtudományi elemzést és a történeti részleteket. Tehát a könyv felépít egy elméleti modellt, amiről még mindenképp beszélni fogunk, közben viszont olyan részletekbe ad betekintést, mint például, hogy Romániában mi vezetett az abortusz betiltó 1966-os rendelethez, vagy például Magyarországon a gyes bevezetésének körülményeiről nagyon pontos és részletes és nagyon érdekes történelmi leírást olvashatunk, vagy például a Lengyelországban a szolidaritás eredeti szakszervezeti mozgalom családpolitikai követeléseit is megtudhatjuk a könyvből. Tehát mindezek a példák és hasonló példákat lehetne hozni a közelmúltból is, és mindezek miatt érdemes elolvasni a könyvet. Mindenkinek ajánlom, tehát gyakorlatilag kettő az egyben, társadalomtudományos szakkönyv és történelemkönyv is egyszerre az én olvasatomban, szóval egy áráért kettőt kap az olvasó, illetve könyvtárakban is reméljük, hogy minél több könyvtárban elérhető lesz, úgyhogy ezt mindenképp szerettem volna elmondani, mielőtt a kérdésekre rátérnénk. Szóval a családpolitika meghatározásával kezdeném. A könyv témája a családpolitika, és az első kérdésem az, hogy honnan származik ez a kifejezés, kik, mikor és hogyan használták először, és hogyan terjedt el. Ki is szeretné kezdeni?
Kezdem erre a kérdésre, megpróbálok én először válaszolni. Talán ott kezdeném, hogy a 70-es években kezdték használni, 1970-es években kezdték először használni ezt a kifejezést, hogy családpolitika, de egyáltalán nem minden országban. Vannak olyan országok, ahol úgynevezett explicit családpolitika létezett, és Magyarország azon kevés országok közé tartozott, ahol már ez a 70-es években megjelent, ahol a különböző olyan programokat, amelyek gyermekekkel élő családokat, gyermekekkel élő házaspárokat céloztak, ezeket egy ilyen ernyő fogalom alá beterelték, illetve ennek megfelelő intézményeket hoztak létre. Magyarországon egyébként nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen minisztériumi, azt hiszem, hogy a foglalkoztatásügyi minisztériumnak egy ilyen egy kis osztálya volt először, ahol elkezdték ezt a fogalmat használni, és elkezdtek különböző szociális szakemberek, szociálpolitikusok, foglalkoztatáspolitikával foglalkozó szakértők azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne segíteni ilyen egységes módon szolgáltatásokkal is a kisgyermekes családokat. Szóval 1978-ra datálódik az a könyv, ami az első összehasonlító könyv a családpolitikáról amerikai szerzők tollából. Az amerikaiak elkezdtek akkor az iránt érdeklődni, hogy mi történik Európában. Észrevették, hogy van itt valami olyan, amit így neveznek, hogy családokról való gondoskodás, állami gondoskodás. És tulajdonképpen a mi könyvünk az arról szól, hogy az állam a különböző korszakokban milyen helyzetekben gondolt a családoknak segíteni, támogatást nyújtani, és milyen típusú családok ezek, akiket szeretne támogatni. Ez más egyébként, mint három országban.
Arról még tudnál esetleg mondani néhány szót, hogy konkrétan milyen programokat ölel fel kezdetben a családpolitika?
Sokat vitatkoztunk arról, hogy ez mi legyen, mert a szerzőtársunk, elsősorban a Tomás az amellett kardoskodott, hogy bőven elég lesz nekünk az, hogyha pénzbeli ellátásokat vesszük ide, úgyis, mint mondjuk Magyarországon a gyest, vagy a mindhárom országban létező családi pótlékot, de aztán sikerült őt meggyőzni arról, hogy a szolgáltatásokat is, az óvoda és a bölcsöde szolgáltatást is bevegyük az elemzésbe. Hogy az óvoda valahol az iskola oktatási rendszer és a családpolitika között helyezkedik el, tehát valahol félúton, de végül is az óvodáknak a történetét is felöleli a könyvünk. Még talán a pénzbeli ellátásoknál lehet azt mondani, hogy a foglalkoztatáshoz kötött ellátások, úgy, mint a terhességi gyermekágyi segély, amit most CSED-nek hívunk, ez feltétlenül ide tartozik, mint az egyik legeslegelső ellátás, amit Magyarországon az 1800-as évek végén vezettek be, vagy pedig a GYED, ami szintén foglalkoztatáshoz kötött. Aztán természetesen ezeket később kiegészítik családi adókedvezménnyel és ehhez hasonló ellátásokkal, igen. Tehát amikor ezekre így együtt ránézünk, akkor mondjuk az 50-es években azt mondták erre még, hogy ez népesedéspolitika, beleértve mondjuk a bölcsödefejlesztést is, nagyon érdekes módon népesedéspolitikai csomagokról beszélnek, vagy csomagról beszél az állam, ugye a sztálinista állam, de aztán a 70-es években felváltja ezt a családpolitika fogalma, és abban sokkal több, én azt hiszem, hogy ilyen szociális szolgáltatás jellegű ellátás is van.
Köszönöm szépen, és nagyon jó, hogy említed a bölcsődei és óvodai ellátást is, és ennek azt hiszem még később lesz jelentősége annyiban, hogy a bölcsődei dolgozók például bizonyos országokban nagyon fontos szerepet játszanak a közpolitika meghatározásában bizonyos időszakokban. Erre talán még vissza is fogunk térni. A könyv három ország és alsó hangon is 60 éves eseményeit öleli fel. És az a kérdésem, hogy milyen kihívásokkal szembesültetek az adatok gyűjtésénél és elemzésénél, és hogyan tudtatok megbirkózni ezzel az adatmennyiséggel?
Először is az elméleti keretnek a felépítése volt az igazi kihívás, hiszen én szociológus vagyok, az Zorka a történelem kutatója és egy feminista vonalat képvisel talán ennek a keretében, Tomás pedig political scientist, tehát politikai tudós. Ezért kicsit külön perspektívákból néztük ezt a kérdést, és emiatt a módszertani elvárásaink is kicsit különbözőek voltak. Mivel ez egy hosszú időszakot átölelő kutatás, ezért azt is figyelembe kellett vegyük, hogy azok az adatok, amiket majd használni fogunk, nem a mi adataink. Ez a könyv folytatja azt a munkát, amelyet történészek, szociológusok, antropológusok végeztek már ezekben az országokban, és az ő eredményeiket felhasználva léptünk mi tovább. Szerintem ezt nagyon fontos elismernünk a könyvben, hogy nem tudtuk volna megírni ezt a könyvet, ha már nem foglalkozott volna ezzel a kérdéssel nagyon sok román, lengyel, magyar történész, szociológus, társadalomkutató. Tehát ez volt az alapfeltétele, hogy a könyv létrejöjjön. Mi levéltári kutatást végeztünk, mély interjúkat készítettünk olyan személyekkel, akik leginkább egy idősebb korosztályt képviselnek, és akiknek több generációt átfogó emlékük volt, egyenes emlékük volt arról, hogy ezek a politikák hogyan működnek, de nem vállaltunk fel egy kvalitatív, egy mindennapok szociológiáról szóló könyvet, hanem inkább azt próbáltuk validálni, hogy az elképzelésünk, ami az adatok, a levéltári munkából születő érzésünk és adatok arról, hogy mi történik a három országban, az tükröződik a mostani embereknek az emlékeibe. Tehát, hogy van egy ilyen társadalmi validálása annak, amit mi találtunk. Ezen kívül természetesen makro, illetve mikroadatokat használtunk, hogy különböző állításokat alátámasztunk a könyvben. Viszont visszatérnék egy picit az elméleti keretre, mert igazán ez volt a kihívás, ahogy említettem az elején. És itt, ami talán a legkézenfekvőbb elméleti keret, ezt úgy nevezik, hogy historical institutionalism, és ez arról szól, hogy az intézményeknek a történelmi megértése, de úgy, hogy azt nézzük, hogy kik építették fel ezeket az intézményeket, milyen típusú inertia, milyen típusú megmaradás és változásra való nyitás van az intézményeken belül, illetve, hogy milyen típusú ideológiával és egyáltalán a jó társadalomról szóló képpel rendelkeznek azok a releváns aktorok úgy a közszférában, mint a politikai pártok, illetve az intézményeknek a vezetői, a bürokraták részéről. Tehát valahogy próbáltuk ezt nagyon komolyan venni, illetve nagyon komolyan venni az időt, mint a társadalmat meghatározó dinamikai dolog. Tehát, hogy mit jelent az, hogy a változás mennyi időt vesz fel? Egy gyors változásról, vagy egy lassúbb, egy ütemezett változásról beszélünk. Melyek voltak azok a változási pontok, amelyek meghatározták, hogy utána milyen változások lehetségesek egyáltalán. Tehát nagyon foglalkoztatott minket az időnek a fogalma, és ezt hogyan tudjuk egy elméleti keretbe beilleszteni. És itt talán meg is állok, mert az elméleti keretre még visszatérünk.
Lehet, hogy én még hozzátennék valamit a módszertanhoz. Nem tudom, hogy mennyire volt világos az előbb, hogy mi mind a három országban interjúztunk a legfontosabb családpolitikai szereplőkkel, és ezt több körben tettük. A legizgalmasabb része a kutatásunknak az volt számomra, amikor Lengyelországban például a minisztériumban interjúztunk, aztán elmentünk önkormányzatokhoz, kisebb településekre, ahol tudtuk, hogy helyi családpolitikát is folytatnak, tehát megnéztük azt is, hogy melyik országban milyen tere van, milyen lehetősége van a lokális építkezésnek családpolitikában. És emlékszem arra mondjuk, amikor egy lengyel pappal beszélgettünk hosszan az ottani egyházi családoknak nyújtott szolgáltatásokról. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez volt talán a legizgalmasabb része az együttműködésnek. Ami pedig a nehézségeket illeti, azt hiszem, hogy ez azon ritka könyvek egyike, amit mi tényleg szinte szó szerint közösen írtunk. Szóval a bevezetést azt úgy írtuk, hogy az én konyhámban ültünk, és vitatkoztunk mondatról mondatra, végigvitatkoztuk a könyvet. Akkor ez nagyon fájdalmas folyamat volt, és nagyon nehéz, és néha mérgesek voltunk egymásra, de aztán most pedig azt látom, hogy valószínűleg ennek a sok vitának köszönhető, hogy egy igazán kiérlelt elméleti kerettel tudtunk előállni. Tehát egy olyannal, ami mind a hármunknak megfelelő volt, és egyébként ahogy gyűjtöttük az anyagokat, az adatokat, ahogy ránéztünk egy-egy grafikonra, vagy ahogy egyfolytában követtük a családpolitikai változásokat, úgy alakítottuk egyébként az elméletet is. Tehát voltak olyan pillanatok, egy konferenciákon is sokat találkoztunk és beszélgettünk, akkor emlékszem, hogy így bekattant valami, hogy például ez a családok vagy gyerekek iránt érdeklődő állam, ez például egy konferencián született ez az ötletünk. Úgyhogy ezt szerettem volna, mint ilyen személyes élményt hozzátenni, hogy életemnek az egyik meghatározó élménye volt ennek a könyvnek az írása sok szempontból.
És amit Krisztina elmondott az elméleti keretről, illetve az időfogalmának komolyan vételéről, szerintem az tovább is vezet minket a következő kérdéshez, ami a könyv első fejezetéről szól, ahol több elméleti újítást is megfogalmaztok. Mik ezek az elméleti újítások a családpolitika kontextusában?
Tehát a nagy kérdés, amit felteszünk, az igazán nagy átfogó kérdés, és aztán a többi, azt hiszem, ez alárendelődik, az az, hogy mitől van folyamatosság egy intézményben, és mitől van változás. És most intézmény alatt érthetjük a repülés irányítást is, vagy az építészetet. Tehát, hogy miért van az, hogy valami kialakul egyszer, 100 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt, és az mind a mai napig velünk van, az a bizonyos működésmód, ugye mi állami intézményeket nézünk, állami működésmódot nézünk, és miért van az, hogy valamit kitalálnak, és holnap után már nincs ott, és lesöpri a politika, vagy lesöpri egy társadalmi mozgalom, vagy egyszerűen csak elfelejtik, vagy nem hajtják végre az adott intézkedést. És azt találtuk, hogy ez sok mindentől függ, de hogy azt találtuk a családpolitikában, és azt hiszem, hogy ez más szakpolitikákra is igaz, hogy vannak bizonyos központi vagy mag elemei a családpolitikának, amit mi úgy nevezünk, hogy a modernizációs időszakban alakultak ki, ez a 60-as, 70-es évek ebben a családpolitika esetében, mondjuk a környezetvédelmi politikákban más időszak lenne ez a bizonyos modernizáció olyan értelemben, hogy amikor ezek a különböző programok így egybe fornak és elkezdik őket családpolitikának nevezni. Tehát amik ekkor kialakulnak a három országban és stabilizálódnak, azok végig fognak menni az idők végezetéig körbelül, tehát óriási nagy felfordulás kell ahhoz, hogy ezek megváltozzanak. Mondok egy példát, a családi pótlék Magyarországon, vagy mondjuk a gyers, amit említett az Imre az imént. Tehát a gyers a 60-as években, igaziból 61-től kezdődtek a viták a gyerssel kapcsolatban, és 67-ig tartottak, amikor bevezették a gyerst. És ez alatt az időszak alatt olyan koalíciók képződtek a gyes mögött, olyan erős politikai támogatás, hogy úgy tudták bevezetni, hogy mindenki mellette volt. Tehát azok a viták, amik akörül zajlottak, hogy mi legyen a magyar népesedés politikával, azok lezajlottak erre a pontra, és a gyes mind a mai napig velünk marad, és hogyha valaki megkérdez minket, hogy vajon egy óriási nagy válság kellős közepén meg fogják-e szüntetni a gyest, vagy a családi pótlékot, vagy meg fogják-e vágni nagyon, akkor azt fogom mondani, hogy nem. Hogy ez nem fog megtörténni, mert ez olyan történelmileg velünk maradt, ilyen ragadós, úgy mondja ez a történeti institucionista irodalom, hogy ezek úgy ott ragadtak, benne ragadnak ebben a fejlődésben. És ehhez képest vannak ezek a bizonyos bizonytalanabb ellátások, amik közben hozzácsapódnak ehhez a maghoz a modernizációs időszak után. Ezek így jönnek-mennek. Tehát bevezetik őket, eldobják őket. Ilyen például Magyarországon a segélyek, amik családoknak vagy gyerekes családoknak járnának, ezek így jönnek-mennek. Körülbelül most akkor ennyit mondanék el, átadom a Krisztinának a szót, mert biztos, hogy sok mindennel ki tudja egészíteni.
Amikor ennek a magnak a kialakulásáról beszélünk, tényleg nagyon fontos, hogy ez mikor történt. Tehát melyik volt ez a történelmi periódus, és miért volt ez pont a modernizáció, a családpolitika esetében? Hát ez azért volt, mert akkor kezdenek el a nők dolgozni. Tehát akkor változik meg az a társadalmi struktúra, amely felveti a kérdést, hogy akkor mi lesz a gyermekneveléssel, mi lesz az anyasággal, és akkor lép be az állam, és akkor kezdődik el a családpolitika úgy juttatások, mint szolgálatok esetében. És itt persze, hogy rögtön gondolunk a különböző gyermekgondozó intézményekre, itt Budapesten is. Tehát ez nagyon fontos, hogy miért történik pont akkor, és hogy hogyan ágyazódnak bele ezek a meglévő intézményes struktúrába azért, mert olyan politikai személyek állnak ezek mögé, akiknek megvan az erejük, hogy ezt intézményesítsék, és megvan a víziójuk, hogy hozzákössék már egy meglévő társadalmi ideológiai konvencióhoz. És ez a konvenció, ami nem is igazán egy konvenció, hanem inkább egy rálátás, inkább egy fókusz, ami létezik minden országban, ez a fókusz, ez nem feltétlenül ugyanaz. És mi azt láttuk a három ország esetében, hogy Magyarországon a fókusz az a család, mint intézmény, és a családnak, mint intézménynek a fontossága. Romániában ez a fókusz nem igazán létezik, vagy ha létezik is, nagyon elemi szinten van, viszont van egy elvárás, hogy az államnak van egy egyenes responsabilitás, egy egyenes feladata a gyermekekkel szembe. Lengyelország esetében itt az anyának a szerepe, és az anyának a társadalmi mitosza és a társadalmi státusa az, ami meghatározza a családpolitikákat is, a matka polka. Tehát a tiszteletre méltó anya, akit az állam megtisztez azzal, hogy megóvja. Tehát ezek különböző víziók, és ezek a víziók megvoltak már a modernizáció előtt, a modernizáció alatt. A politikai elit felhasználta ezeket a víziókat ahhoz, hogy felépítse azt a bizonyos családpolitikát, amely a három országban másképp nézett ki. Itt Zorka nagyon szépen említette a magot és a jövő menő programokat, amit mi úgy nevezünk a könyvben, hogy contingent, tehát az, ami változásnak ki van téve. És nagyon érdekes, hogy a három országban különböző a súlya a két elemnek. Magyarország esetében, mivel népesedési csomagokról és később családpolitikai csomagokról beszélünk, ezért elég kevés ilyen program van, azért mert a legtöbb program az benne van a MAG programban. Romániában valahol köztes az állapot, mert egyrészt van egy elég bő ellátásrendszer, akkor is, hogyha ezek nem működnek tökéletesen, de nominálisan léteznek, amelyek a gyermekre fókuszálnak. De viszont, mivel az volt a politika, hogy az anyák minél hamarabb visszajönnek a munkaerőpiacra, ezért nem létezik a gyes, akkor is, hogyha lenne egy ilyen típusú társadalmi elvárás, és ez a 90-es évek elején nagyon látszott. És az is nagyon látszott, hogy erre nincs egy, nem igazán van egy válasz, hiszen nem volt a történelmi magnak a része ez az ellátás. Lengyelországban viszont pont azért, mert implicit az állam támogatja az anyát, de utána az anyának a feladata, hogy mit csinál tovább, ezért igazán a mag az nagyon picike, és rengeteg jövőmenő program van. És mivel a könyvünk egészen 2020-ig megy, de mi az írás már 2018-ba befejeztük, ezért nem volt számunkra világos, és most sem világos, hogy mi fog történni a lengyel helyzetben. Zorka említette, hogy egy nagyon nagy társadalmi átalakulásra van szükség ahhoz, hogy ez a történelmi elrendeződés a mag és a jövőmenő a kontingens programok között megváltozzon. És az a kérdés, hogy Lengyelországban lesz egy ilyesmi, vagy nem lesz. Erre a kérdésre mi még nem tudunk egy választ adni, de úgy gondoljuk, hogy ez az elméleti keret segít, hogy érezzük a mostani lengyelországi változásoknak a súlyát, ami egy paradigmatikus, egy rendszer szintű változás úgy néz ki, hogy ez megtörténik, vagy nem, de mindenképpen ahhoz, hogy ez hosszú távon fenntartható legyen, egy rendszer szintű változást igényel.
Köszönöm szépen. Amit még érdemes szerintem elmondani itt a modernizációs időszakról, amit mindenki tud, hogy ez az időszak mindhárom országban nem a politikai pluralizmusról szólt, sőt, ezek politikai diktatúrák voltak. Ennek ellenére ti nagyon jól bemutatjátok azt, hogy mennyire különbözőek voltak azok az érdekkoalíciók, és a különféle érdekcsoportok mennyire más ráhatással voltak ezekre a szakpolitikákra a különböző országokban. Erről tudnátok néhány szót mondani, mielőtt tovább megyünk a modernizációs időszak utánra?
Tehát, hogy kik a szereplők.
Igen.
Azt hiszem, hogy a könyvünk egyik különlegessége az az, hogy nem csak ezeket a történelmi tényeket elemezzük, hogy mi is történik az országban, hanem azokat a szereplőket is, és az ő fejükben lévő gondolatokat is, amik előállítják ezeket az eseményeket. Ezek a szereplők részben hasonlóak, részben különbözőek a három országban. Mondok erre egy példát. A politikatudományi szakirodalom azt mondja, hogy a szociálpolitikában és általában az ilyen szakpolitikákban a minisztériumoknak nagyon fontos szerepük van. Ők időnként még akár meg is tudnak vétózni bizonyos törvényeket, úgyhogy nem hajtják őket végre, vagy nem megfelelően hajtják őket végre, vagy a szakértőikkel megkérdőjelezik ezeket a törvényeket, tehát nagyon fontos, meg hát nyilván ők készítik elő ezek a mindenféle változásokat. Lengyelországban a minisztériumok szerepe nagyon fontos volt, mindig is a történelem során, 20-as évektől kezdve, és mind a mai napig ez így van, tehát hogy van egy folytonosság, nagy politikai változások ellenére ugyanaz a bürokrata, magasrangú bürokrata gárda megmarad a minisztériumban, és a mögötte lévő szakértők is. Ehhez képest például Magyarországon, de egyébként tudunk más ilyen országot is mondani, Magyarországon feltétlenül már nagyon régen az a helyzet, tehát ez nem Orbán Viktorral kezdődik, hogy a miniszterelnök, vagy a mindenkori legfőbb hatalom, akár a minisztertanács elnöke, vagy maga Kádár János, a saját kezébe veszi a népesedéspolitikai, illetve a családpolitikai döntéseket. Ami elképzelhetetlen például Romániában, ahol soha nem kerül ennyire magas szintre ez a kérdés, ahol soha nem találunk ennyire magas szintű vezetőket, akik erről akarnának dönteni, ezzel akarnának foglalkozni. Esetleg kiegészíted, amit mondtam?
Talán azt mondanám, hogy ez csak akkor fordul elő, hogy a családpolitika ilyen erős, vezetői, politikai vezetőségi relevanciát kap, tehát amikor igazán a népesedésről szól, és amikor igazán a hatalomról szól. Tehát Romániában Ceausescu ideje alatt, amikor betiltja Ceausescu a mindenféle fogalmazásgátló lehetőséget, és ugyanakkor megígéri, hogy felépít egy családot, segítő rendszert, amit nem tesz meg. Tehát nagyjából ennek az a következménye, hogy sokkal több gyermek születik nagyon-nagyon szegény családokba, amelyeknek nem volt meg a lehetőségük, hogy bármilyen formában kontrollálják a saját demográfiai döntéseiket. Ezután ráteszi a bélyegét arra, hogy a családpolitika hogy van nézve, hogy a népesedési politika hogy van nézve, és miért Romániában a népesedési politikában nem az a cél, hogy minél több gyermek szülessen, hanem inkább az a cél, hogy milyen típusú családokba szülessenek, és milyen típusú családokba ne szülessenek gyermekek. Tehát ennek a fontosságát úgy látjuk levezetve a három ország történelmében.
Tovább is mennék az időben, és számomra az meglepő volt, hogy a könyvben a rendszerváltás nem tartozik a legfontosabb vízválasztók közé. Legalábbis nekem ez volt az érzésem, és mennyire értetek egyet ezzel a megállapítással, és ha igen, akkor mi ennek az oka?
Igen, azt már a szerzőtársunk, a Tomás Inglotnak van egy komoly komparatív monográfiája jóléti államok történetéről Kelet-Európában, és már ott megállapítja azt, amit mi most a családpolitikában is találtunk, hogy a 89-90-91-es rendszerváltó időszak az valójában ezeknek az intézményeknek a történetében nem jelent rendszerváltást. Nagyon sokszor ugyanazok az emberek maradnak ugyanúgy a minisztériumokban, és bár nagyon sok változás is történik, ugye új programokat vezetnek be, ezek a rég meglévő intézmények, mint például a családi pótlék, vagy mint például a bölcsöde, ezek megmaradnak. Igaz, hogy például a bölcsödéknek a finanszírozása, és talán ez a legnagyobb törés, azt nagyon komolyan megvágják. De például Magyarországon lehet azt mondani, hogy a családpolitikának az egyik aranykora a rendszerváltás időszaka, sőt egy pár évvel előtte a 80-as évek közepétől olyan mértékben öntik a pénzt a családi ellátásokba, és fejlesztik az óvodákat, bölcsödéket, ami soha előtte nem történt meg. Tehát miközben az ország halad egy válság felé, miközben van egy nagy gazdasági sok a rendszerváltással, aközben a családpolitika úgy látszik, hogy politikai és gazdasági pufferként működik a mi országunkban mindenképpen. Tehát például a családi pótlék soha nem volt olyan magas, soha nem tette ki a családok jövedelmének olyan nagy hányadát, mint a 80-as évek végén, 90-es évek elején.
Tovább is mennék, ha a rendszerváltásról már beszéltünk, az EU csatlakozáshoz, amivel ti a következő korszakot. Családpolitika gyakorlatilag a jelenlegi korszaka az EU csatlakozással kezdődik ezekben az országokban. A kérdésem az, hogy mennyire kerültek közelebb egymáshoz, mennyire konvergáltak ezek az országok családpolitika tekintetében 2004, illetve Románia esetében 2007 után.
Ami konvergál, az az, hogy mindegyik ország többet költ családpolitikákra. Viszont az, hogy mire költ többet, ez változik, illetve az is változik, hogy milyen diskurzus használ arra, hogy ezt a típusú költségvetési növekedést legitimálja. Tehát ez különbözik. Amikor az Európai Uniós csatlakozásnak a hatását elemezzük, akkor a kiindulási pontunk az volt, hogy általában a jóléti állam és a szociálpolitikának az elemzésében az Európai Uniónak a hatása nem, hogy nincs komolyan véve, de hogy kicsit talán alá van becsülve. Olyan szempontból, hogy az Európai Uniónak a soft policy-ja nem jelenti azt, hogy beavatkozik az államnak az ilyen típusú döntéseibe. Nagyon-nagyon kevés olyan Európai Uniós rendelkezés van, amely utána mind törvény honosítva van ezekbe az országokba. Viszont ami számunkra nagyon érdekes volt, hogy az Európai Unió hatása nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezek az országok átveszik, internalizálják és implementálják azokat a normákat, amiket az Európai Unió legalábbis a diskurzusa a szintjén képvisel, hanem azt is jelenti, hogy az Európai Unió egy csomó olyan típusú keretet és finanszírozást nyújt, amely a helyi szereplőknek, vagy a helyi szereplőknek a különböző koalícióit erősíti, és az ő agendájukat, ami sokszor az európai agendának az ellentéte, megerősíti ezáltal. Tehát itt gondolok például inkluzív egy nagyon konzervatív diskurzusra, egy nagyon euroszkeptikus diskurzusra, amit sokszor európai uniós alapokból készült konferencián tolatnak a különböző szervezetek. És ezt nagyon erősen láttuk a terepmunkák által, illetve a különböző meglévő dokumentumok, stratégiák, állásfoglalások elemzésében is.
Köszönöm szépen. Hogy ilyen nagyon gyorsan végigszaladtunk a történeti áttekintésen. Végszóként azt szeretném megkérdezni, hogy milyen családpolitikán túlmutató üzenete van a könyvnek?
Tehát az, hogy ez a könyv családpolitikáról szól, annak van egy üzenete. A családpolitika az a politika, ahol leginkább tükröződik az államnak és az államot vezető elitnek az elgondolása arról, hogy az alapvető emberi kapcsolatok mit jelentenek, és az ő meglátásuk szerint mit kellene jelentsenek. Szerintem azáltal, hogy családpolitikáról szól a könyv, ezáltal nagyon sokat mond arról, hogy milyen típusú államokról, milyen típusú állami vezetésről beszélünk. Viszont ami nagyon érdekes a számunkra, hogy visszatérve pont az első kérdésre, hogy ez a családfogalom, amit végül is mi a könyvbe elemzünk, ez egy olyan családfogalom, amit a politikusok a 60-as években használtak. Hogyha megnézzük, hogy most hogyan alakulnak a családok, mit jelent most a gondoskodás fogalma, mit jelent most egy multigenerációs család, és ennek mi a realitása, akkor egyből kitolódik az, hogy a családpolitika mit jelentene. Tehát, hogyha most becsöppenne egy marslakó, és megkérdezné, hogy miről szól a családpolitika, egyáltalán nem lenne számára magától érthetődő, hogy ez gyermekekről, családokról szól, hanem sokkal inkább más lenne talán a víziója. Tehát eleve úgy van elgondolva a könyv, hogy egy csomó problémát felvet arról, hogy hogyan intézményesülnek bizonyos politikák. Szerintem az az elméleti keret, amit felépítettünk, nagyon érdekesen fel lehetne használni, például a nyugdíjrendszer elemzésére, vagy ami hihetetlenül fontos dolog most, hogy hogyan alakulnak a környezetvédelmi döntések. Tehát melyek azok a mag rendelkezések, és melyek azok a talán jövőmenő rendelkezések, és ezek hogyan változnak, és itt egy transznacionális dimenzió, ami eleve meghatározó ezen politikák esetében.
Én annyit tennék hozzá, hogy egy dolgot nem említettünk, csak mondtuk, hogy az idő fontos az elemzésünkben, de hogy az azt is jelenti, hogy mi azt is vizsgáltuk, hogy az az ügy, hogy milyen gyorsan születik egy döntés, az nagy hatással van arra, hogy mennyire sokáig fog élni az a bizonyos döntés, mennyire sokáig fog megmaradni. És ezzel mondjuk érdemes lenne elgondolkodnia a döntéshozóinknak, hogy a hosszan kiérlelt és alátámasztott döntések, azok többnyire, legalábbis ilyen nagyon hosszú távon nézve mi azt tapasztaltuk, hogy azok inkább megmaradnak, és hogy nagyon sokszor az történt, hogy egy hirtelen meghozott, akár radikális döntés, ami viszont nem volt végig tárgyalva, akár egy autokratikus rendszerben is, akkor azt nagyon hamar visszafordították, vagy nem nagyon hamar, de a következő pillanatban, amikor olyan aktorok jelentek meg, olyan szereplők jelentek meg, akiknek ellenérdekük volt, ők nagyon hamar le tudták söpörni a pályáról. És ezt én úgy látom, hogy más szakpolitikákban is, és abszolút igaz, ugyanúgy, ahogy ez a ragadóság is. És az is, hogyha egy társadalom megszokik bizonyos ellátásokat, akkor azokat nagyon nehéz kimozdítani. Ebből a szempontból egy picit, hogy aktuál politikai dolgot is mondjak, azt gondolom, hogy a Fidesz nagyon okosan csinálta azt, és látszik is a népszerűségén, és a mostani autoriter berendezkedések ezzel élnek is, ezzel a gondolattal, hogy csak építünk, és nem szüntetünk meg semmit, ami családpolitika. Legfőjebb elsorvasztjuk csöndben, mint a családi pótlékot vagy a gyest, ugye nem emeljük, de az sose szól akkorát, mint amikor azt mondjuk, hogy na, a gyest 3 évét vágjuk le 2-re, vagy akár 1-re, ugye, ami például a Bajnai kormány alatt történt. Tehát azok nagyon komolyan visszaütnek a magyar társadalomban azért, mert nálunk egy 100 éves története van a családpolitikának, és annak, hogy az államnak ez egy központi kérdés kell, hogy legyen. De hát, hogy óvatosan kell hozzájönni a családpolitikához, legalábbis Magyarországon, mert nagyon-nagyon vissza tud ütni, nagyot tud szólni, és ahogy látjuk, propaganda célokra is nagyon ügyesen föl lehet használni. Egyébként nagyon hasonló jelenségeket látunk mondjuk Indiában, most a Módi alatt, vagy Törökországban, Erdoğan alatt, aki pontosan ugyan erre a fajta gondolatra játszik rá, és komoly propagandával támogatja meg a saját családpolitikai elképzeléseit.
Köszönöm szépen, szeretném meg köszönni a beszélgetést, és mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el a könyvet.
Köszönjük!
A Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül többek közt az Apple és a Google Podcaston. Kutatásainkról tájékozódhat honlapunkon a tk.hu. Eseményeinket, híreinket pedig követheti a közösségi média csatornákon.